Isten igéjét olvasom, a második Zsoltárt. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseinket, tépjük le köteleiket. A mennybe lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában, így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését. Azt mondta nekem, az én fiam vagy, fiam már fogadtalak ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a föld kerekséget. Összetöröd őket vasveszővel, szétzúzod, mint cserépedényt. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek, félelemmel szolgáljátok az urat, reszketve vigadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül.
Jöjjetek, legyünk egyek hálaadásban, Isten magasztalásában és bűneink megvallásában fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt a hatalmas nagy szeretetet és azt a felfoghatatlan alázatot, hogy te mindenek Ura és Istene, úgy jöttél el ebbe a világba, mint gyermek. Hogy amikor elküldted a te fiadat, akiről ez a Zsoltár szólt, az utolsó idők uralkodóját, akkor nem olyan hatalommal, dicsőséggel érkeztél el, amelyel elsöpörtél volna bennünket színed elől, amelyel megítéltél volna bennünket, hanem eljöttél, csendben, egyszerűségben, elrejtettségben, megalázottságban, hozzánk hasonlóvá lévén, hogy mi felismerhessünk téged, hogy lehetőségünk legyen válaszolni te neked, hogy befogadhassunk az életünkbe téged, a mindenható Istent, a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Valóban boldog mindenki, aki te hozzád menekül, ahogy a Zsoltáros mondta. És így jövünk most te hozzád, Úr Jézus Krisztus, Istennek fia, aki nem csak emberré lettél, gyermek voltál, hanem felnőttél, tanítottál, a kereszten értünk meghaltál, és harmadnapra feltámadtál, hogy majd egy nap visszajöjj hatalomban, dicsőségben. Így vagyunk most előtted, mint a te néped, és így kérjük téged, hogy vizsgálj meg bennünket. Megvalljuk te neked, hogy bár te eljöttél hozzánk szeretettel és kegyelemmel, mi oly sok módon visszaéltünk veled. Bocsásd meg, ha olcsóvá tettük a kegyelmet azzal, hogy tudva hágtuk át a te törvényedet, hogy tudva vétkeztünk, mert azt mondtuk magunkban, hogy úgy is van kegyelem és úgy is van bocsánat. Bocsásd meg, ha ezzel megvetettük szentségedet. Bocsásd meg, ha ezzel olcsóvá tettük a te egyszülött fiadnak értünk való szenvedését és halálát. Bocsásd meg, ha ebben a szívünk gőgösnek, keménynek, értelmetlennek és vaknak találtatott. Urunk, úgy jövünk most te eléd, mint akik tudják, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztusért állhatunk meg előtted. És ezért megvalljuk, hogy vétkeztünk mulasztással, tettel, szóval, gondolatban. De azt is megvalljuk, hogy tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusért nem olcsó, hanem hihetetlen drága módon van számunkra ma is bocsánat. Elfogadjuk most hát azt hittel, elfogadjuk, hogy te új ruhát adsz ránk, elfogadjuk, hogy megmosol, hogy megtisztítasz, elfogadjuk, hogy igaznak nyilvánítasz. Elfogadjuk, hogy megteszed velünk ezt a hatalmas nagy csodát. Köszönjük ezt te neked. És kérünk, jöjj szent lelkeddel, áld meg Isten tiszteletünket. Szólj hozzánk igédből, találkozz velünk az úrvacsorai közösségben. Töltsd be bennünket önmagaddal, dicsőítsd meg magadat közöttünk. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Isten igéjét Máté evangéliuma második fejezetéből olvasom. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által. Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben is annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiú gyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Amikor Heródes meghalt, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, Egyiptomban, és ezt mondta. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdában Archelaus uralkodik atya Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a prófiták mondottak, Názáretinek fogják őt nevezni. Kedves testvérek! Ahogyan készültem, már egy gyermekének visszhangzott bennem, ami így hangzik, tudom az Úrnak terve van velem, ezért hálás életem, őt dicsérem szüntelen, tudom az Úrnak terve van velem. És azon gondolkoztam, hogy milyen jó és milyen megnyugtató abban élni, azt tudni, azt látni, hogy Istennek terve van személyesen az életünkkel. hogy az életünk különféle helyzeteiben kérhetjük az ő tanácsát, vezetését, amikor döntéseket kell hoznunk, kereshetjük az akaratát, kérdezhetünk tőle, és ő válaszol, és utat mutat. És jó ezt tudnunk, különösen akkor, amikor, és ez mindannyiunkkal előfordul, amikor nem annyira tiszta a kép, amikor a személyes életünkben nem halljuk annyira világosan és tisztán Isten hangját, amikor eltévesztjük az irányt, amikor tanástalanság van bennünk. Talán éppen ezekben a pillanatokban a legfontosabb az, hogy túl tudjunk látni azon, ahogyan Istent a személyes életünkben pillanatnyilag megtapasztaljuk, vagy éppen nem tapasztaljuk meg. És hogy meglássuk azt, hogy Istennek a terve nem csak a mi személyes életünkre vonatkozik, ahogyan bennünket személyesen vezet, hanem erre az egész világra. Isten terve átfogja az egész történelmet, a világ kezdetétől annak végéig. Karácsony pedig annak az ünnepe, hogy Isten elkezdi nyilvánvalóvá tenni ezt a tervét mindenki számára. Azt a tervet, amit már a paradicsomban kijelentett a bűneset után, hogy eljön majd a megváltó, aki a sátán a kígyó fejére tapos, aki minden embernek a reménysége, aki kihozza az emberiséget a bűn nyomorúságából. És Isten a történelem során lépésről lépésre bontakoztatja ki ezt a nagy tervét. Ennek a tervnek a céljába állítva kiválasztja a zsidó népet. Az Ószövetségben nagyon sok prófécián keresztül ígéri meg a messiás eljövetelét, aki majd a nép szabadítója lesz. Nem csak a zsidó népé, hanem ő lesz majd, aki elhozza a világosságot minden nép számára. Karácsony, Jézus születésének az ünnepe tehát elsősorban annak az ünnepe, hogy eljött az idő, amikor Isten szeretete minden ember számára nyilvánvalóvá válik. Amikor Isten egészen közel jön az emberekhez, lehajol hozzánk, annyira, hogy egy lesz közülünk. Isten fia, aki a Szent Háromság második személye, aki valóságos Isten, megszületik olyan kiszolgáltatott kis csecsemőként, ahogyan mindannyian megszülettünk. Sokkal több, sokkal mélyebb titok ez, mint egy jászolban gőgicsélő aranyos kisbaba, romantikus széna illattal és bárány bégetéssel, aminek a hangulatát a mai karácsonyok körül a különféle reklámfogások szinte már az ízléstelenségig tudják fokozni. Sokkal több ez a megvásárolt ajándékainknál, a szinte már kötelezően érvényes karácsonyi látogatásainknál, a ki nem mondott vagy kimondott elvárásnál, hogy erre a néhány napja legalább mindenki próbálja meg a legszebb arcát felvenni és a legtöbbet kihozni magából, hogy aztán majd az ünnep után minden folytatódjon a régiben. Karácsony nem ez, nem valami emberi jóság ideálhoz kötődő, emberi szeretetet dicsőítő ünneplés, hanem Isten egész világot átfogó tervének a sarokpontja, a világ történelmének a fordulópontja. Amikor azonban Isten terve ennyire nyilvánvalóan megjelenik, ott megjelenik Isten tervének az ellensége is. Egy másik terv, ami ezzel ellentétes. Megjelennek a gonosz, a sátán erői is. Isten terve az életre és a szabadságra vezet. A gonosz célja pedig végső soron az, hogy az életünket tönkretegye, hogy becsapjon, hogy ebből a nagy tervből bennünket kiragadjon, és hogy így céltalanná legyen az életünk, mint akik a semmiben lógnak. Hogy kiszolgáltatottá váljunk, bábokká, ahelyett, hogy Isten tervének részeként kiteljesedne az életünk, és azzá válnánk, akivé az alkotónk eltervezett bennünket. Ebben az elég hosszan felolvasott történetben ezt a kétféle tervet látjuk drámai módon kibontakozni. Az egyik Heródes a király tettein keresztül válik nyilvánvalóvá, hatalomféltésében, mindenre elszántságában, a hatalom megtartása érdekében. A másik terv pedig Isten terve a világ megváltására, Jézus által. És ebbe a tervbe kapcsolódnak be sokan, a napkeleti bölcsek, Mária, József, és mindazok, akik engedelmesen követik Isten vezetését. Ezt a kétféle tervet nézzük meg ma közelebbről, ahogyan ez megjelenik ebben a felolvasott történetben. Ahogyan egymásnak feszül ez a két terv, hogy aztán nyilvánvalóvá váljon, hogy Isten terve mindenek fölött hatalmas, és mindenek fölött teljesül. A történet szerint tehát Jeruzsálembe messziről jött emberek érkeznek, és ez felkavarja a város mindennapi életét. Hosszú út áll ezek mögött az emberek mögött, nem kevés fáradtsággal. Előkelő emberek, nagy méltósággal, most mégis úgy jönnek, mint egyszerű vándorok. Egy csillagot követtek, egészen idáig, amelyről úgy hiszik, hogy a zsidók királyának eljövetelét hirdeti. Nem tudjuk pontosan, hogy kik ezek az emberek. Talán egy pogány országnak a magasrangú férfiai, akik az egykori Babilónia területéről érkeznek, és valamilyen különleges értesülésük van a zsidó királyának születéséről. Egy különleges égi jelenség, talán a csillagoknak egy furcsa, szokatlan együttállása, amiből ők egy fontos üzenetet olvasnak ki. Elindulnak hát, bár nem tudják pontosan, hogy hová mennek, nem kapnak címet, még a város nevét sem tudják. Nincs a kezükben semmilyen biztosíték, egy csillagot követnek, amiről csak sejthetik, csak hihetik azt, hogy majd egy olyan célhoz viszi el őket, amiért érdemes volt fáradniuk, érdemes volt megtenniük ezt a hosszú utat. Bár nem ismerik személyesen ezt a királyt, aki miatt elindulnak. Talán a zsidókról sem hallottak túl sokat, de így ismeretlenül is tisztelik, és úgy gondolják, hogy érdemes megtenniük ezt az utat, mert fontos számukra ez a találkozás. Jeruzsálemben pedig a királyi udvarban az érkezésük nagy felbojdulást, nyugtalanságot, ijegységet okoz. Heródes már évtizedek óta uralkodik, bár nyílt titok, hogy az uralkodása a zsidó nép törvényei szerint jogtalan. Családja egy háború során szerezte meg a hatalmat, és most a hatalmas római birodalom jóváhagyásával ül a trónon. De nem Jákob, hanem Ézsau leszármazottjaként, márpedig az Ószövetségben Isten nyilvánvalóan kijelenti, hogy a király csak a Jákobtól származó Dávid háza népe közül való lehet. Minden oka megvan tehát Heródesnek, hogy féltse a hatalmát, hiszen érzi, hogy az teljesen megalapozatlan. Heródes két dologról volt híres, hírhett az akkori világban. Egyrészt hatalmas építkezéseiről. Az országot erőd láncolattal vette körül, Jeruzsálem közelében hatalmas színházat építetett, a városban királyi palotát, erődöt, és elkezdte a templomnak azt a felújítását, ami 80 évig tart, és egy hatalmas méretű templomot épített, nagyobbat, mint az addigiak. Hatalmas vagyonnal rendelkezik a családja, tehát gond nélkül megteheti ezeket a dolgokat, amelyek az ő hatalmát demonstrálják. A másik dolog, ami a nevéhez fűződik, a kétlen gyilkos indulatai, amikor a hatalomról van szó. Ahogyan följegyezték a történetírók, több feleségét és gyermekét kivégeztette, hogyha az összeesküvés gyanúja esett rájuk. Augustus császár mondja róla, hogy inkább lenne Heródesnek a disznója, mint a fia, mert a zsidó társadalomban a disznójának nagyobb lehetősége volt a túlélésre, mint a saját fiának. Elképzelhetjük, hogy a bölcsek érkezése és egy jogosan uralkodó király megszületése mekkora indulatokat, micsoda féltékenységet és aggodalmat szül Heródesben. És mégis, mivel Heródes ismeri a zsidók vallását, történelmét, váradalmait is, próbál ebben a helyzetben is józanul, hidegvérrel gondolkodni. Ahogyan a király születéséről hall, egyből a megígért messiás jut eszébe, akit már olyan régen vár a zsidó nép. És az írástudóktól hamarosan érkezik is a válasz, Betlehem az a hely, ahol a messiásnak meg kell születnie. És a fejében, a szívében ekkor megszületik a terv, amely Isten világot megváltó tervével a saját céljait, a saját érdekeit, a saját hatalmának a megőrzését állítja szembe. Ennek a gyermeknek meg kell halnia. Konkurencia, vele ellentétes hatalom, mert ő lenne a jogos uralkodó, őt illetné a hatalom. De hisz csak egy védtelen gyermek, míg ő Heródes hatalmas, gazdag, kezében ott az igazságszolgáltatás, a katonaság, politikai, gazdasági, katonai erő. Nincs esély ennek a gyermeknek vele szemben. Csak egy dolog van még hátra, csellel ki kell szednie ezekből a messziről jött emberekből, hogy hol is keresse azt a gyermeket pontosan. Megtudok olyat tehát, hogy mikor látták meg először ezt a csillagot, és gondosan a lelkükre köti, hogy visszafelé jöjjenek majd be, és mondják el neki a pontos helyet, ahol ő is megtalálhatja majd. Heródes terve egészen egyszerű, és minden eszköz megvan a kezében, hogy véghez vigye azt, amit akar. Mielőtt bárki tudomást szerezhetne erről az új királyról, már meg is oldja a problémát. Van már gyakorlata ebben, sokszor csinált már ilyet. El kell hallgattatni azokat, akik veszélyeztetik a hatalmát. Heródes számára az egyetlen végső tekintély önmaga, és végső célja saját uralmának fenntartása, a hatalom megőrzése. Pedig, ha az a gyermek tényleg ott van Betlehemben, ha a bölcsek tényleg ott találják meg, akkor kétség sem fér hozzá, hogy valóban ő az a messiás, akit a zsidók már olyan régen várnak. És ha így van, akkor ez a gyermek nem egy közönséges ember, hanem isteni gyermek, a kiválasztott, megígért szabadító. De Heródes számára ez nem jelent semmit. Hatalma érdekében hajlandó szembeszállni akár a zsidók istenével is, hisz számára csak egyetlen Isten létezik, saját hatalma. Isten tervének kibontakozása útjába azonban semmilyen hatalom nem állhat. Sőt, még Heródes, akinek az a célja, hogy ezt a tervet megakadályozza, ő is csupán egy alkatrészévé, egy szereplőjévé válik ennek a történetnek. Hiszen a bölcsek megtalálják Jézust, Máriát és Józsefet, amikor Betlehem felé veszik az irányt, és a csillag erre vezeti őket tovább. És amikor találkoznak, amikor végre elérkeznek ahhoz a házhoz, igen nagy az örömük. Nem kapunk tudósítást arról, hogy hogyan történt pontosan ez a találkozás. Azt sem tudjuk, hogy hol találkoztak. Valószínűleg ez már nem az istállóban történt a népi hagyománnyal ellentétben, hiszen úgy említi Jézust a Szentírás, mint kisgyermeket. Egyetlen dolgot emel ki csak az ige, amit felolvastam. A bölcseknek, ezeknek az előkelő királyi személyeknek a hódolatát és az örömét a kisgyermek Jézus láttán. A hódulatukkal pedig azt fejezik ki, hogy a kézzel fogható, szemmel látható valóság mögött egy másik, sokkal nagyobb, sokkal mélyebb valóság van, hogy ez a gyermek, Jézus, király, nem csak a zsidók királya, hanem az egész világé, aki méltó arra, hogy távoli országból uralkodók hódoljanak előtte. És ahogyan vezetést kapnak a bölcsek, más úton térnek haza, nem mennek vissza Heródeshez. Heródes tehát hiába várja őket. De amikor rájön, hogy átverték már, kész a következő terv. Egy ember, akinek a hatalomért semmi sem túl drága. Gátlástalanul megölett Betlehem környékén minden két évnél fiatalabb fiú gyermeket. Csak hogy az az egy, akit ő keres, közöttük legyen. Heródes terve, indulata idáig vezet. Honnan indul? A hatalom imádatából. Féltékenységgel kezdődik, hazugsággal, csellel folytatódik. Majd egy borzasztó tragédiába torkollik, sok-sok család fájdalmába. És még hevesebb és jogosabb indulatokba Heródes kegyetlen uralkodása ellen. De a legvége az, hogy végül Heródest így éri majd el a halál néhány év múlva, gyűlölettől, betegségtől kísérve, a császár kegyeit is elvesztve. Heródes nagyszerű terve, hogy megőrizze a hatalmát, az összes szándéka végül a semmibe hull. Országa később szétesik, és hamarosan a családja is kivész a történelemből. Az a terv pedig, amit Isten indít el, amit ő készít, tovább él, fejlődik, növekedik, bontakozik. József álomban kijelentést kap, és Egyiptomba menekíti a családot. Majd egy újabb kijelentés után hazatérnek, de nem Betlehembe, hanem már Názáretbe, ahol Jézus felnő, hogy elvégezze mindazt, amiért ebbe a világba eljött. Hogyan valósul meg Isten egész világra vonatkozó terve? Hogyan viszi végbe Isten szándékait? Azt látjuk itt, hogy azoknak az egyes embereknek az engedelmessége által, akik odaszánják magukat az ő követésére, akik hajlandóak föladni a saját szempontjaikat, és Isten tervének rendelik alá az életüket, a terveiket, az akaratukat. A távolról érkezett bölcsek, a Józsefek és Máriák engedelmessége által. És ez az egész világot átívelő terv, Isten terve itt válik újra kézzel foghatóvá, és egészen aktuálissá minden ember számára, számunkra is. Mert Isten a mi engedelmességünk által viszi véghez az akaratát, a mi engedelmességünk által valósítja meg a tervét ebben a világban. A megvalósulás azonban mégsem, végső soron mégsem a mi képességeinken, ügyességünkön múlik, mert arról Isten maga gondoskodik, az emberi lehetőségeken túl is. Még akkor is, hogyha pillanatnyilag úgy tűnik, hogy Isten terve az, amely kisebbségben, amely elnyomásban van, hisz a trónon Heródesek ülnek, és kedvük szerint kegyetlenkedhetnek, míg Jézus menekül titokban. Isten gondoskodik, és nem hagyja az övéit támogatás nélkül. Eszközül bárkit, bármit fel tud használni. Használja a napkeleti bölcseket, akiknek gazdag ajándékából Jézusnak, Máriának és Józsefnek a léte anyagilag is biztonságosabbá válik Egyiptomban. Másrészt kijelentéseket, vezetést ad álomban Józsefnek, mindig a kellő pillanatban, amikor döntenie kell. Lépésről lépésre vezeti őket, mindig csak egy lépést látnak előre. Oda kell tenniük az akaratukat, saját terveiket Isten kezébe, hogy általuk Isten terve kibontakozhasson. És ahogyan a bölcsek engedelmesen követték a csillagot, bár nem tudták pontosan, hogy hová vezeti majd őket, most József is csak egy lépést lát előre, és így tanulja azt, hogy feltétlenül bízzon Istenben, és csak rá támaszkodjon. Jézus Krisztus születése tehát sorsfordító, történelemformáló esemény. Királyi udvarokban beszélnek róla, napkeleti bölcsek érkeznek hódolni előtte. Míg Heródes, a befolyásos és gazdag király is félti tőle a hatalmát. Tőle, aki látszólag egy erőtlen, szegény kisgyerek. Mert bár Jézus kiszolgáltatott csecsemőként jön el ebbe a világba, Isten terve, ami eljövetelén keresztül kibontakozik, végső soron nincs kiszolgáltatva semmilyen emberi hatalomnak. Ez a terv pedig azóta is folytatódik, épül, bontakozik. Jézus földi életében, kereszt halálában és feltámadásában éri el a csúcspontját, és a Szentlélek eljövetele óta mindannyian részeseivé lehetünk ennek a tervnek, akik Isten elhívására hittel válaszolunk. De ebbe a tervbe azóta sem akar mindenki bekapcsolódni. Látszólag, emberileg nézve ma is kisebbségben van, ma is indulatokat szülhet, ma is megoszthat, mert állásfoglalásra késztet, követésre, engedelmességre, önmagunk odaszánására hív. Azonban, akik Isten tervébe bekapcsolódunk, akik odaszánjuk az életünket az ő követésére, napról napra megtapasztalhatjuk ma is az ő vezetését. Azt, hogy nem hagy el, hogy célt és értelmet ad az életünknek. Hogy az életünk, a szívünk, a költővel szólva már nem a semmi ágán ül, hanem az ő kezében vagyunk. Annak a szabadságát adja, hogy egy szélesebb perspektívában, hogy nagyobb távlatokban lássuk a saját életünket, és ennek a világnak az eseményeit. Mindez pedig arra hív, hogy szeretetből fakadó bizalommal hagyatkozzunk rá. Bár félelmetes, ha nem látjuk csak a következő lépést, és nem tudjuk bebiztosítani magunkat. De így kénytelenek vagyunk napról napra az ő vezetését kérni, az ő kegyelméből élni. Az egyetlen biztosítékunk pedig ezen az úton Isten hűsége és ígéretei. Az ő terve, ami megáll, ami győztes és igaz. Az ez ellen feltámadó fejedelmekkel, erőkkel, hatalmakkal szemben Így tapasztalhatjuk meg azt a megnyugvást, amiről a második Zsoltár beszél. Boldog mindenki, aki hozzá menekül. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi atyánk, hogy te az életnek tervét és munkálod úgy ebben az egész teremtett világban, mint egészen személyesen bennünk is. Köszönjük neked, hogy a halál és a pusztulás terveivel szemben a te életed terve győz. Győz azon az áron, hogy az Úr Jézus Krisztusban eljöttél, életre születtél, meghaltál és feltámadtál. Köszönjük, ahogy ezt elpecsételted most számunkra újra. Köszönjük, ahogy önmagadhoz hívtál. Köszönjük, ahogy megerősítettél. És Urunk, valóban szeretnénk tudatosan is részt venni a te tervedben, odaszállni magunkat a neked való engedelmességre, járni igazságodban és világosságodban, hordozni téged nehézségek, küzdelmek között épp úgy, mint örömökben, eredményekben és sikerekben. Köszönjük, hogy erre hívtál és erre hatalmazol most fel bennünket, hogy így hordozzunk téged, Úr Jézus Krisztus, ebben a világban. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiket a közelünkbe adtál. Családtagok, szerettek, barátok, kollégák, akiknek az életében látjuk a nehézséget, a reménytelenséget, a halál erőinek munkálását. Urunk, hadd legyünk feléjük azzal a szeretettel, azzal a hittel, azzal a reménységgel, hogy a te terveid hatalmasabbak és győznek a halál tervei felett. Imádkozunk, Urunk, nagyobb közösségünkért, ezért a lakótelepért, a városunkért, az egész országért, hazánkért, Magyarországért. Hisszük, Urunk, hogy te jót akarsz, hogy te életet akarsz. Kérünk hát, hogy emelj fel bennünket. Áraszd ki lelkedet, hogy minél többen ismerhessenek fel téged, hogy elhagyja ez a nép a reménytelenségnek, a hazugságnak, az erőszaknak az útjait, és oda merjen fordulni te hozzád, és belőled erőt nyerni egy másfajta életre. Urunk, így kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és így kérünk, hogy jöjj velünk ezekben a napokban. Hadd legyünk olyanok, akik valóban gyakorolják a vendégszeretetet, és akik áldást visznek oda, ahova meghívattak. Hadd járjunk veled és benned, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.